Sziasztok! Hát végre vége a szezonnak. Általában ezzel viccelődni szoktunk, de ez az idei NFL szezon, nem tudom ti, hogy vagytok vele, de tényleg elég furcsa volt, úgyhogy én nem bánom, hogy vége van. Mert hát végre indul az az időszak, amikor a Fumble Forum a legjobban az elemében tud lenni, jön az off-season, indulnak a pletykák, folyamatosak a spekulációk, és hát természetesen április végén jön a draft is, amelyel kapcsolatban rengeteg tartalommal készülünk. De azért a mai adásban még érintőlegesen lezárjuk a tavalyi évet, kicsit beszélünk a Super Bowlról, de aki emiatt szeretné meghallgatni ezt a részt, az igazából az első 5-10 perc után ki is kapcsolhatja majd, mert inkább belevetjük magunkat az igazi mocsárba, ami az off-season-t jelenti. Lesznek itt franchise tagekről szók, combine eredményekről, mit várunk az FA piactól, úgyhogy inkább ilyen témákról fogunk beszélgetni. Ebben a segítségemre két igazi oszlopos tagja lesz a csapatnak. Először is köszönteném urunkat, parancsolónkat, Petit. Szia, Peti!
Á, imádom ezt. Ezt meg tudnám szokni. Sziasztok! Igen, sajnos pont technikai gondok léptek fel így a szezon végével. Elhalt videókártyák, stb. És nagyon nehezünkre esett összekapni a dolgot. Így is egy idéglenes rendszerrel fogunk most rögzíteni, szóval mind a hangminőség, mind az egész egy picikét most más lesz, de ez csak átmeneti időszak, igyekszünk kontenttel jönni. De igen, jó újra itt, és nagyon imádom az off-season-t, itt lehet a legkreatívabbaknak lenni, egy picikét tudjátok, az a hétről hétre való nyomás lazul, ami szerintem tök szuper. Szóval én nagyon várom az off-season-t, és szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas off-season-re tudunk számítani.
Legyen így, Peti, legyen igazad. És hát itt van velünk Matyi is, aki ugye mindig megbízható, és még a pizzája is megérkezett. Futár nem volt annyira megbízható, mint Matyink, de remélhetőleg azért még nem hűlt ki teljesen. Szia, Matyi!
Hello, sziasztok! Hát már egy kicsit, de kaptam mellé ajándék Szilvia törlőkendőt, ilyet még nem láttam. Kicsit reflektálva rád, Bence, mondtad, hogy ez a szezon már örülsz, hogy véget ért, és az a furcsa, hogy bizonyos szempontból egyet értek veled, és nem tudom, hogy miért, pedig nagyon élveztem, de a vége felé már úgy voltam, hogy jó, most már azért vége lehetne, és ez egy új érzés volt nekem, de örülök, hogy nem csak nálam volt ilyen furcsa ambivalencia, mert eddig még ilyet nem tapasztaltam.
Igen, mert mindenki azt hiszi, hogy 18 hétnyi podcastelést meg ehhez hasonlót végignyomni, plusz most ugye végignyomtuk a rájátszást is, az olyan egyszerű, de amúgy tényleg vannak az a hullámvegyek, srácok, hogy azért ilyen egy idő után, vannak ilyen erőltetett menetnek érzed van az adott hetet, hogy jó, csináljuk meg, mert meg kell csinálni, mert vannak hallgatók, amúgy tök öröm, de amúgy kivesz az emberből, szóval ezt én teljesen meg tudom érteni.
Így van, és hát valószínűleg az sem segített, hogy a Super Bowl párosítás az olyan lett, amilyen, azért a legtöbben nem örültek neki, köztünk szerintem itt jó páran sem. Úgyhogy srácok, egy-egy percben mondjátok el kérlek, milyen volt nektek a Super Bowl, levontok ebből bármi tanulságot, vagy felejtsük el, aztán már foglalkozzunk azzal, hogy mi lesz jövőre, mert végül is megint csak az a csapat nyert, akik mostában mindig nyernek, vagy legalább bejutnak a döntőbe. Hogy éltétek ezt meg, Peti?
Ez érdekes feltevés, mert úgy gondolom, hogy... Én tudod, hogy te imádom az összeesküvés elméleteket, és pont ugye aznap volt a magyar közéletnek egy hatalmas nagy robbantás, és szerintem a magyar állam próbált konkurálni az NFL-nek a nézettségével. Mindegy, félretéve az ilyen jellegű poént. Összességében nekem tetszett ez a Super Bowl. Az új szabály még őszintén így leült egy picit, a hosszabbításos szabályra gondolok persze, így, hogy leült ez a Super Bowl, valójában még mindig én sem vagyok teljesen tisztában itt a helyzettel, hogy itt most mi is történik, ezt így őszintén megvallom, most ez nekem is utána kellett olvasnom. Ez kevésbé gáz, hogy nekem nem volt annyira egyértelmű, természetesen azt mondjuk, hogy egy 49ers defensive coachnak nem, azért az már egy picit más tészta, ezt hagyjuk is. Szépen gyakorlatilag meg is kapta a felmondó levelet ezután, hogyha így belegondolunk, de szerintem ez egy olyan Super Bowl, és összességében playoff lett, mert nem tudom a kettőt külön választani valahol, amire titkon szerintem sose írtuk le, hogy ez meg fog történni, de az évközben főleg úgy, hogy a Casey, ahogy formát időzített, volt olyan, hogy meginoktunk ebben, hogy ez létrejöhet-e valójában, megjött, és kb. Ugyanazt kaptuk, mint szerintem 3 évvel ezelőtt, vagy 4 évvel ezelőt, már bocsánat, nem tudom pontosan, hogy ez a 20-as vagy 21-es volt. Még döntőben is szerintem van hasonlóság. Ugyanakkor Lamar volt az MVP. Nagyon-nagyon sok hasonlóság van azzal az évvel szerintem. És összességében tényleg úgy hiszem, hogy kaptunk egy jó Super Bowlt, méltó volt az évhez. És szerintem én sajnálom a 49ers, mert nagyon közel voltak. Sajnálom Shanahan-t is, megint nagyon közel volt szegény. Őszintén nagyon jó irányító nélkül nem tudod megnyerni ezt. Kész. Még mindig ezt fogom mondani, ez lesz a mantrám. Mahomes nagyon-nagyon szépen hozta az utolsó pár meccset, sőt, kiemelkedően jól hozta ezt a pár meccset. Ezen múlott, és összességében szerintem, hogy megérdemel győzelmet hozott a Casey. Ez nekem a takeaway, hogy ezt a csapatot nem szabad leírni. Most nem mondom azt, hogy az alapszakasz nem dönt semmit el, de most tényleg kiderült az, hogy a formát novembertől kell időzíteni.
Igazából tök jól foglaltad össze. Nekem, én élveztem a Super Bowl-t, röviden ennyit mondanék, szeretem visszanézni, ami legjobban tetszett, hogy tulajdonképpen azt kaptam, amit körülbelül vártam. Tehát mind a két oldalnál azt láttam, amire előzetesen számítani lehetett, hogy a San Francisco egy jobb csapat, de a Kansas City Chiefs-ben, hogyha Mahomes megembereli magát, és hogyha az a védelem működik, akkor egyszerűen verhetetlenek. És szerintem olyan apróságok döntöttek, mint hogy sokkal több volt a büntetés San Francisco oldalon, egyébként jogosan, mert leginkább false startok, meg holdingok, meg ilyen hülyeségek voltak, meg sok volt a special team-es bénázás is, ami sokszor jó pozit adott a Chiefsnek, és ezeket kihasználták. És tavaly is ez volt az Eagles ellen, hogy az Eagles hibáit könyörtelenül kihasználták. Nem sokan múlott, nagyon jó döntő volt, én nagyon élveztem.
Hát igen, a negyedik negyedtől mondjuk azt, hogy jó döntő volt előtte, meg inkább a védőfoci szerelmesei kedvelhették a meccset, és hát igen, végső soron az a Kansas City Chiefs nyert, akit az alapszakaszban folyamatosan leírtunk a playoffban, a Bills meccs közben, után már elhittük őket, és hát végül is tényleg nincs itt semmi látnivaló, megnyerte az a csapat, akik mostában meg szokták nyerni. Köszi srácok, igen. Menjünk is tovább szerintem, mert
igen.
Ezt túltárgyaltuk ezt az eseményt. Ugyanis hát sokkal aktuálisabb dolgokról kell ma beszélnünk. Ugye tegnap késő délután volt az az időszak, amikor a franchise tageket kiosztották a csapatok azokra a játékosokra, akiket meg szeretnének tartani, top játékos szintet hoznak nagyjából az adott poszton, de esetleg még nem sikerült megkötni a hosszú távú szerződést, vagy szeretnének tőlük még egy évet megnézni ezelőtt. Volt jó pár ilyen deal, illetve volt azért hosszabbítás is. Nektek mi volt a kedvencetek ezek közül? Mi az, amire így felkaptátok a fejeteket, hogy na igen, ez jó, hogy ez megtörtént?
Én a tegeknél annyira nem kaptam fel a fejemet. Az az igazság, hogy a tegeknél szerintem sokkal inkább mindig azt számít, hogy ki az, akit nem tegelnek. Tehát ki az, akit nem akar megtartani a csapata, vagy ki az, akit nem tud megtartani a csapata, mert mondjuk ugye nincsen meg az a keret, hogy amivel ilyen rendelkezni kell egy tagnél, tehát hiszen nincs elég pénzük. Ugye a Dolphins valószínűleg Christian Wilkinsre ezért nem dobott taget, mert egyszerűen nem tudták megtenni pénzügyileg. Hát az, hogy kik kaptak, most, hogy T. Higgins-t mindenképpen próbálják legalább ilyen szinten magukhoz ráncolni, a bengáliak, az érthető, de egy Pittmannél, egy Allennél, egy Stingnél igazából jó neveket látunk ezen a listán, akinél el tudjuk fogadni, hogy ha más nem is, egy tag utáni tréddel kötik magukhoz őket a csapatok, de én nagyon remélem, hogy több esetben itt azért hosszabbítás lesz. Szóval engem sosem az lett meg, hogy kiket tegelnek, jó, csináltak már hülyeségeket a múltban, sokkal inkább az, hogy kiket nem, és mondom például Wilkins egy ilyen típus.
Az abszolút érdekes volt szerintem, hogy Christian Wilkins nem tegelték.
Hát nem volt rekes.
Igen, nem, ez elég egyértelmű. Sok lett volna, az egy DT fizú, ugye mert a top 5-nek a fizúját kell valahol meccselni, de ezek eléggé magasak tudnak lenni mostanában, főleg ilyen a Donaldos fizukat, hogyha megnézed. Szóval én valahol ezt megértem, hogy ez nem történt meg, mert gyakorlatilag onnantól fogva annyi cutot kellett volna csinálni a Dolphinsnak, mint égen a csillag, szóval keret nem marad a talpuk alatt. Én szerintem ez egy, hogy is mondjam, a számviteli év szempontjából jó döntést hoztak, de természetesen a csapat ezzel sokat fog gyengülni. Meglepés, szerintem jó piaca lesz Wilkinsnek.
Biztos, hogy valahol jó kis hosszabbítást fog besebelni. Peti, neked mi a kedvenc move-od?
Inkább nem szóval kedvenc, inkább, hogy te is mondtad, Matyi, a hiányosság. Engem Chris Jones meglepett, hogy ki lett engedve. De ez mindig hasonló gond természetesen. Ugye 30 éves, és pont még egy teggel szerintem ki lehetett volna belőle egy jó évet húzni, és onnan elengedtem volna, mert ez gyakorlatilag most a Prime Chris Jones, akit láthatunk. Szóval két, mondhatni, liga elit tackle fog kikerülni a free agency-re, mindenképp meglepő. Én szerintem nagyon-nagyon markáns részét képezte annak a front sevennek Chris Jones, tehát elengedhetetlen érdemei voltak szerintem annak, hogy a KC defense most ennyire jó volt, és overall ez szerintem egy meglepő húzás volt. Szóval pozitív értelemben, én nem tudok tagről pozitívan beszélni, mert a tag az egy szükséges dolog, srácok. Szóval, ha rossz franchise vagy, és taggelsz valakit, az egyáltalán nem biztos, hogy amúgy játszani akarod. Ha taggelsz valakit, akkor valószínűleg az van, hogy nem tudok neki top fizut adni, de magamhoz kötöm. Nincs olyan, hogy jó tag. Jó szerződés van, szerencsés szerződés van, de jó tag nincs. Szóval utána meg ugye vagy teggeled, vagy megint teggeled, vagy utána pedig ki kell engedned free agency-be. Szóval elég kellemetlen helyzetben van egy csapat. A tag az egyáltalán nem egy jó megoldás szerintem, mármint értem, hogy miért csinálják a csapatok, meg a liga, de összességében szerintem nincs olyan, hogy jó tag.
Ja, szerintem az érdekes, amit mondasz, hogy nem Chris Jones kapta a taget, hanem mondjuk Snead. Mindenki azt mondja egyébként, hogy Chris Jones-t ettől felül meg fogja tartani a Chiefs, és ezen a ponton én is amúgy nehezen tudnám elképzelni, hogy ő elmenjen máshova, ezek után megnyerték megint, és
akkor... De miért tömnéd ki Jones-t? De miért tömnéd ki? Hagyd egy buta franchise-nak, hogy tegye meg azt, hogy egy 30 éves defensív tackle-t majd 3 évre leköt, olyan pénzért, amit amúgy szerintem a Casey nem adna meg semmilyen körülmények között.
Nagyon jó gondolat.
Tehát én, ez tipikusan az a move, hogy hát tényleg minden érdemei mellett elengedik, gyűrűvel megtömték az ujját, nagyon-nagyon király, viszont tényleg azt gondolom, hogy bízz egy rossz franchise-ra, hogy egy ilyen idős játékost magához kössön egy olyan szerződés, amiben majd az is lehet, hogy nem is tudnak majd kibújni.
Ez nagyon tetszik, Peti Borzsbenc, amit itt mondtál, mert alapvetően ilyen szempontból Snead valóban értékesebb, hiszen itt egy elit cornerről beszélünk, akit így akár a csapathoz lehet láncolni, de akár jó pénzére lehet trédelni, még azt lehet mondani, hogy most akkor a csapat legendája vagy marad valami jutányosabb áron, vagy ha igenis valaki ki akarja tömni, akkor menjen Isten hírével. Egy szintén értékes, de azért lehet, hogy kevésbé értékes pozni, ráadásul tényleg bennem alakor. Ez egy tök jó észrevétel, Peti, ebben nem is gondoltam bele.
És mi van akkor, hogyha igazából a háttérben Chris Jones-szal már 99%-ig megvan a megállapodás, és amit te mondasz, Matyi, hogy azért Snead kapta a teget, mert vele viszont nem fognak tudni megállapodni, viszont így szépen el fogják trédelni, és akkor így megint a Kansas fog nyerni végül. Én meg egy ilyen összeesküvés elméletre tudom gondolni.
Igen, de akkor pékat. Tehát az gyakorlatilag egy olyan gesztus lesz Chris Jones-tól, de amúgy, ha én vagyok Chris Jones, én kimennék. Tehát ez most tudom, hogy bután hangzik ilyen szempontból, meg klubhűség, stb. Akkor maradj ott pékat, és akkor legenda lesz gyakorlatilag KC-ben. Viszont ha most tényleg fizút akarsz, és olyan a temperamentumod, amit itt ülve mi nem tudhatunk természetesen, akkor ez az utolsó lehetőséged arra, hogy kimenj, és akkor ne, nem is tudom, most 22 millió dollárt kapj, hanem 25-öt. Ami amúgy jelentős különbség, és még a garantált pénzeket is jó, hogyha meg tudod beszélni egy jó ügynökkel, akkor onnantól fogva nem lesz gondod a nyugdíjra. Szóval én egy kicsit úgy gondolkoznék, hogyha én vagyok Chris Jones, akkor szerintem egy jó kis Raiders, aki már évek óta próbál egy defensive tackle pozícióban működni, akkor én elmennék oda, mellé még oda tudják hozni egy Daniel Hunter-t, és onnantól fogva a másik oldalon még jön Max Crosby, és akkor onnantól fogva még meg is tudod ütni Patrick Mahomes elég sokat.
Az komoly kis védőfal lenne a Las Vegasnál.
Nem tudom, nekem ez így annyira nem tetszene, ez tényleg ilyen, akkor lehet, hogy Las Vegasban nyugdíjaskodjak sok pénzért, és nem érdekel is a csapat hozzáállás.
De rosszul hangzik, nem? Las Vegasban nyugdíjasnak lenni.
Hát jó, csak nem tudom. Ha Chris Jonesban tényleg ennyi van, akkor menjen, de nekem nem lenne szimpatikus ez a hozzáállás. Persze látjuk, mert nagyon sok játékosnál látunk hasonlót, szóval nem lenne meglepő. Örülnék, ha azért nem ez lenne.
Nála meccsapat van, akik azért több mindent is csináltak, és szerintem egy-két szót azért megérnek. Ugye a Tampa Bay Buccaneers, akik látszik, hogy bejelentkeznek azért, hogy jövőre is megnyerjék azt a harmad gyenge csoportot. Ugye először is kitömték Mike Evans-t, ami egy jó dolog, mert talán a franchise egyik legnagyobb legendája valószínűleg így ott is fejezi be a karrierét. Ugye Antoine Winfield, aki a Liga Top 3 safety-je megkapta a teget, és akkor a nagy kérdés az lesz, hogy Baker Mayfield-el mi lesz, erről szerintem fogunk ma még beszélni, de azért a Tampa itt most kettő jelentős franchise játékos tudott megtartani, legalább a jövő évre, de Winfieldről nagyon azt mondják, hogy ott a hosszú távú szerződésen dolgoznak egyébként, tehát ezt Schefter, Rapoport, ezt mindenki lehozta.
Én szerintem a Tampa jót húzott az Evans Winfrey duóval. Egyrészt Mike Evansnek már csak az a kérdés, hogy milyen színű cérna legyen szerintem az akkójába, amikor hozzák majd, hogy Hall of Famer legyen. De az emberben még van legalább 2 évnyi 1000 yardos év, ami szerintem tök jó. És figyelj, én örülök ennek az iránynak. Én nagyon-nagyon örülök, hogy van egy olyan játékos, aki mint ikon tekinthetünk majd rá. Megvan a gyűrű, bajnok, és gyakorlatilag végre eljött az az időszak, amikor elmész majd a városban, sétálgatsz, és végre, ha a Tampa Bay Buccaneers mezes embert látsz, akkor nem egy fullback lesz az, hanem végre egy elit elkapó, aki Mike Evans, és erre 20 évet kellett várni. Ez is nagyon-nagyon nagy dolog, és tök megérdemelt, és az Evans mezek még 20 év múlva is ott fognak lenni az embereken. Legenda lettél öreg, és szerintem nagyon jó döntést hozott. Így leszel legenda egy ligában. Tehát ez egy, még Larry Fitzgeraldot is felhozzuk nagyon sokszor, és nem felejtettük el már 5-6 év táblatában, Mike Evans abszolút nem fogjuk. És úgy, hogy neki azért van gyűrűje is. Szóval én is azt fogom mondani, hogy szerintem Mike Evans a liga legendái közé lépett.
Komoly kijelentések.
Lehet, hogy én ilyen nagy szavakkal nem dobálóznék, de én nagyon bírom Evans-t, és örülök neki, hogy ő maradt Tampában. Winfield-el nem nagyon tudok mit kezdeni, én egy safety-t sosem érzek ennyire értékesnek, hogy tag, meg utána szerződés, meg mi egymás, mert most így vagy adjatok neki valamit, vagy találni fogtok hasonlót, kicsit rosszabbat, olcsóbbért. Mindegy, ők tudják, én nagyon remélem, hogy Mayfield marad, mert nagyon tetszett ebben a szezonban Mayfield, nagyon remélem, hogy benne van legalább ennyi, hanem még több, és hogy képes egy ideig ezt a Tampát elnavigálni. Én nagyon szívesen szurkolok neki, és szimpatizálok vele, úgyhogy ezért remélem, hogy marad Mayfield Tampában, mert akkor tényleg nagyon érdekel, hogy mit tud csinálni ez a Tampa jövőre, miközben már ugye előző szezonban is láttuk, hogy szerintem sokan titkon, vagy nem is titkon, csak ilyen kicsit is szurkoltunk nekik, meg szimpatizáltunk velük, mert nem vártuk tőlük ezt a teljesítményt, és aztán mégiscsak ott voltak, és kopogtattak, és hát megverték az Eagles-t. Szóval szimpatizálnék azzal, hogyha ez a vonal menne tovább a Buccaneers-nél.
Igen, ha valaki nem tudná, akkor ugye Matyi nála az irányító, elkapó, tekülpáros, a pass rusher és a cornerback az a poszt, ahol játékos fizetünk, meg az összes többinél pedig a egy évi 800 ezer dollárt kereső random Rams játékosok azok, akik értéket képviselnek. Tehát ez van, Antoine Winfield nem éri meg a pénzét.
Matyi. Igen, a running back-eknek összetörik magukat, szerintem Matyi szerint kuponokat kéne adni nekik, meg jegyre a kenyeret. Kb.
Nem tudom. Nagyon-nagyon erős volt Bence ez a jellemzés, és vitatkoznék vele, hogyha hát nem lenne igazad. De igazad van, szóval menjünk
a fullback-et kihagyta, mert a fullback-et kihagyta.
Olyanok még vannak?
Papíron. Juszcsik, kész.
Adja már az a dagat running back-ek, jó?
Igen, a Kájuszcsik poszt. Na, de tényleg menjünk tovább, mert elég lesz most már Matyi cinkeléséből. Beszéljünk akkor a free agent-ökről. Március 13-án fog official elindulni a free agency időszaka. Nyilván mindenki, hogyha rákeres a legfontosabb free agentökre, akkor kaphat listákat, mi most nem ilyen irányból fogjuk megközelíteni, hogy a 10 legjobb játékos, akkor mit várunk tőlük, ezt mindenki igazából meg tudja tenni, inkább beszéljünk arról, hogy mi lehet ennek a szabadügynök piacnak az egy-egy legfontosabb sztoria, vagy hogyan közelítenétek ti meg ezt az időszakot. Matyi, neked így mi lesz az, amire különösen figyelni fogsz?
Húha, az az igazság, hogy különösen sosincs olyan leszámítva a saját csapatomat, akire külön odafigyelek, de jellemzően szezon előtt én még összegyűjtöttem, vagy hát, hogy mondjam, szezon után, off-season elején összegyűjtöttem, hogy melyik csapatoknál mik a legnagyobb needek, és ezeket fogom leginkább figyelni, hogy a saját játékosok közül kiket tartanak meg, hogy mélységbe kiket hoznak, és hogyan oldják meg ezeket a needeket, hogy aztán emiatt sokkal inkább okosabban, hogy úgy mondjam, tudjam figyelni majd, hogy a drafton mit csinálhatnak, illetve mit fognak majd csinálni. Én ezt a részét szeretem leginkább. Természetesen fel lehetne hozni, hogy most akkor milyen irányítók hova mennek, ami mindig is egy szignifikáns kérdés, de ezek a csapból is folyni fognak, hogy most egy Russell Wilson, ami lesz egy Cousins, ami lesz, elcserélik-e Fieldset vagy sem. Én pont ezért szeretem az ilyen kis nüanszokat, hogy kik azok a rotációs játékosok, akikkel egy csapat megoldja a mélységét. És ezek után akkor a drafton mik maradnak azok a pozik, amiknél igazán nagy eséllyel hozhatnak el első körösöket. Tudom, kicsit talán furcsa ez a megközelítés, de én ilyen szempontból szeretem inkább a szabad ügynök piacot, mint sem a hatalmas blockbusterek miatt.
Peti?
Hát itt most nagyon egy kérdés, hogy most ezt hogy akarjuk megközelíteni. Maga free agency most szerintem kiemelkedően, ahogy már te is utaltál erre, egy-kettő pozícióban meglepően jó. Tehát a running back pozíció az kutya erős lett szerintem a free agency szempontból, és azt is be kell látni, hogy ugye tömeges running backre van szükséged most már ebben a ligában. Nagyon kevés az a csapat, ahol 70% kerít egy játékos visz el, ezt kb. Tényleg el is felejthetjük majd, hogy nem, és vélelmezhetjük, hogy ez a trend folytatódhat. És ami viszont nagyon-nagyon-nagyon elgondolkodható, hogy itt kezdő futók kerülnek most free agency szituációba. Legyen az Derrick Henry, Josh Jacobs, Saquon Barkley, Pollard, Dekeler, Ezekiel Elliott, akár még idehozhatjuk Clyde Edwards-Helaire-t, és még sorolhatnánk nagyon-nagyon sok más nevet, J.K. Dobbins, aki folyton sérült, A.J. Dillon, ezek nagyon jó nevek, ezek eszméletlenül jó nevek. Nagyon-nagyon sűrű a piac, szerintem lejjebb fogja nyomni a running back-eknek az értékét szerződés szempontból. Nem továbbra is tartom, hogy fontos egy jó running back, de szerintem ez lejjebb fogja nyomni a szerződést. Na most jön egy running back class, ahol bár nagyon sokan visszamentek a következő évre, de eléggé versenyhelyzetbe fogják állítani ezeket a free agent running back-eket. Ami szintén nagyon izgalmas lesz, offensive tackle-ök meg megszívták. Ezt így már most kiemelném, de majd később érintjük ezt a témát. Free agency szempontból szerintem a draft class-ra ez a combine jelentős hatással van, és nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy a pár hét múlva induló free agency-ben melyek azok a pozíciók, akik képesek lesznek akár jobb szerződéseket is kihozni, de pont mondom, running back, offensive line nem egészen látom, a defense jönni fog, az szerintem ők nekik nagyon jó piacuk lesz. Az irányítóknál meg hát ugye mondjuk úgy, hogy free agency-ben nem olyan nagy a választék, de őket biztos, hogy el fogják vinni. Amennyire szétszakadt a liga az irányító pozícióban, és még nagyon sok dominó dőlhet. Legyen az még mondjuk esetleg Daniel Jones-nak a kimenete a Giants-nél, legyen az még mondjuk Mac Jones-nak a helyzete. Nem tudhatjuk, hogy Geno Smith-szel hosszú távon mit szeretne csinálni gyakorlatilag a Seattle Seahawks. Tehát itt még szerintem free agency-ig még meglepően sok minden történhet, srácok.
Uha. Igen, azért még Justin Fields is ott van, ugye? Mi az Isten fog vele történni például?
Hát csatlakozott ugye az egyik legfontosabb ember, ugye Russell Wilson a free agency-hez, akinek úgy meg van tömve a zsebe, hogy gyakorlatilag apró pénzért meg egy zónázó bérletével elmehet bárhova játszani, mert már így is ki van tömve.
Húha, én egy kicsit elvesztettem ott a fonalat, amikor próbálom összerakni, amikor Peti mondta, hogy ilyen nagyon jó running back piac, és izgalmas off-szezon, ezt a kettőt még így próbálom magamban összekötni. Mert igen, hát amikor running back-ekről beszélünk, hogy ők lesznek az izgalmasak, na mindegy, ismertek. Igen, itt tényleg az abszolút blockbuster kérdés az, hogy mi lesz a QB-kkal, hogy mit csinál majd egy Steelers, mit csinál majd egy Vegas, Russell Wilson egyáltalán marad-e a fociban, mert megvan, se tartom kizártnak, hogy az előző évek után valaki nem akar majd ekkora pénzt adni neki, már pedig szerintem ő sokkal kevesebben nem fogja beérni. Fields is nagy kérdés, mert az egyre inkább érződik, hogy azért azt az 1-1-et meg fogja tartani valamelyik QB-ra a Bears. Szóval igen, a QB-k azért el fogják vinni itt a prímet. A running back-eknél én tényleg kicsit úgy vagyok, hogy egy napig örülni fogunk, hogy egy Derrick Henryt vagy egy Ekelert valami más csapat nezében látjuk, aztán majd így a szezonban majd el fog rohangálni, és inkább csak fantaziban fog minket érdekelni.
Hát azért nem tudom, azért egy Saquon Barkley, Josh Jacobs, a két fő, akit te mondtál, ez, tehát mióta én követem az NFL-t, ilyen running back piac biztos, hogy nem volt, és nem rossz az a running back class rookie szempontból, de azért most idén nincsenek meg azok a top tehetségek, mint tavaly, úgyhogy azért szerintem valamilyen piacuk lesz, de igen, hogy ki tudja megoldani azt, hogy egy kicsit még túl is fizetve legyen, meg esetleg több éves szerződést kapjon, hát azt nem tudom, tehát azért mondhatjuk nyilván talán Barkleyt meg Jacobsot, mert ők a legjobbak és a legfiatalabbak. Henry azért már inkább contenderhez egy évre egy jobb szerződésére Ekeler talán ugyanez, ők azért már 30 környékén vannak, de mindenképpen érdekes lesz, és Patyi, azzal nem értek egyet, hogy Russell Wilsonnak nem lesz piaca, szerintem azért sok olyan,
jó piaca lesz.
Sok olyan csapat van a ligában, ahol rosszabb jelenleg az irányító, mint Russell Wilson, és oké, hogy a drafton most egy kifejezetten jó, és úgymond mennyiségben is sok olyan rookie irányító lesz, akit akár már szeptemberben is kezdetni lehet, de lesz olyan csapat, aki nem fog tudni újonccal menni, és lehet, hogyha egy csapat úgy érzi, hogy egy irányítóra van a Super Bowl-tól, akkor Wilsonra rámegy, bár a Denvernél ugyanezt mondtuk, mielőtt rámentek Wilsonra, hogy ők egy irányítóra vannak, aztán hát, hogy ez nem igazán jött be, de szerintem Wilsonnak lesz piaca, már csak azért is, mert Cousinsnál ott vannak a sérülési problémák, Mayfield-el azért többé-kevésbé valószínű, hogy a Tampa Bay szerződik. Igazából akkor maradt Russell Wilson, és mondom, szerintem sok csapat van, ahol rosszabb jelenleg az irányító, mint ahogy tavaly kinézett Wilson a Denverben, mert tavaly nem rajta múlt az, hogy a Denver 0-5-tel kezdte a szezont.
Hát meg egy Jaden Daniels-szel akarsz week 1 kezdeni, az egy kell egy transition QB. És még mindig azt mondom, hogy akkor Russell Wilson, tehát én még azt sem tartom elképzelhetetlenek, hogy a top 3-ból valamelyik csapat, aki mondjuk irányítót húz, még az elhozza Russell Wilson-t, hogy egy év, jól kitömöm, 18 hétből 6-ot játszik, utána szépen átmegyünk majd, akit kihúztam arra a játékosra. Még arra is tökéletes, mert szerintem pont nem kell szarrá fizetned Russell Wilson-t.
Hát, na, de nekem ez a kérdés, tehát én se azt zárom ki, sőt, biztos, hogy lesz neki piaca, csak baromi a kérdés, hogy ő akarja a piacot, mert tényleg most olyan pénze van már most a zsebében, meg amit még kapni fog a következő szezonok során a Denvertől, hogy így miért akarna bárhova is elmenni csóróért, szóval, hogy nem vagy benne biztos, hogy ő akar majd ilyen szerződést kötni. Kíváncsi leszek.
De nem tudsz rossz szerződést kötni irányító szempontból. Ha azt hiszi valaki, hogy be foglak rakni kezdőnek egy csapat, akkor gyakorlatilag képzeld, amikor Ryan Tannehill 30 millió szerződésből jön ki. Tavaly alig játszott, immelámmal rakták be. De most arra gondolok csak, hogy itt most Russell Wilson elé odaraksz egy 25-30 millió szerződést, de figyelj, gyere el két évre, maximum második évben cut leszel, kitömünk első évvel, úgyis megkapod a fizudat, mert alá fogsz írni, megkapod a garantált, aláírási pénzt, mindent. Tök jó lesz 30 millió, és azt fogja mondani, hogy rendben van, és még a másik csapat is jól járt. Mert a rookie szerződés az meg rookie kontrakt.
Okay, látom a logikát, én egyszerűen fázok már a Russell Wilson jelenségtől.
Azért fog egyébként elmenni valahol a Matyi, mert a csávó a Hall of Fame küszöbén állt a Seattle időszakában, és borzalmasan sokat romlott. Gyakorlatilag most kb. Kizárt az, hogy ő Hall of Famer legyen, és azért szerintem ő valamennyire meg akarja menteni ezt a karriert.
Bizonyítani akar még?
Bizonyítani akar. Szerintem, hát hogyha most azzal gondolkozol, hogy ő egy sportember, akkor ő bizonyítani akar. Lehet, hogy az ő fejében ez nem így van, de az lenne a logikus, hogy ő most elmegy, és megmutatja a hétereknek, hogy igenis, ő még mindig az a játékos, aki Super Bowl-t nyert, aki több évben is csomó ideig MVP esélyes volt, ő még mindig az a játékos. Hogyha...
Abszolút igazat adok.
Jogos. Legyen így egyébként, mondom, fázok a dologtól, de legyen így, mert az azt jelenti, hogy pozitív lesz a kifutása, és látni fogunk egy vintage Russell Wilson-t, amitől csak profitál a liga, meg profitálunk, mi szurkolók és nézők. Szóval legyen így, megvannak a fenntartásaim.
Ja, abszolút, amúgy én sem hiszek benne, nem azért mondtam, csak én ezt így gondolom, hogy így fog történni.
Ja, teljesen jó, hiszek benne. Mondom, ez jó lenne. Ez jó lenne így.
Oké, és... Kazinszal egyébként mire számítotok ott? Megtartja a Minnesota? Elég sok csapathoz mondogatják azért, hogy Kazinsznak már most lehet hallani a piacáról. Ugye Wilsonnak a piacáról még nem sokat tudunk, mert most vágták ki, Mayfieldről se tudunk sokat, mert eddig is úgy volt, hogy inkább Tampa. Kazinszról azért már Steelers, Falcons mondogatnak csapatokat. Hova futhat ki ez a dolog?
Legyen, én szubjektív leszek. Abszolút semmi objektivitás, én nagyon szeretném, hogy a Vikingsben maradjon, és onnan vonuljon vissza. Írjon alá egy két éves szerződést, vagy akár csak egyet. Ezen a drafton válasszák ki az utódját Minnesotában, akivel szimpatizálnak, tanuljon be mögötte, és aztán vegye át a helyét, és vonuljon vissza. Én ezt szeretném. Nem látnám másik mezben, ráadásul nem érzem azt, hogy másik csapatban hirtelen világ megváltást tudna hozni. A jó közepes teljesítményért meg nem éri meg ráizgulni a dologra, hogy esetleg egy új csapatban majd lesz valami. Szóval én örülnék, ha maradnak.
Én is annak vagyok a pártján, hogy maradjon, mert szerintem, hogyha nem fog maradni, akkor Minnesota nagyon nagy bajban lesz. És itt most Justin Jeffersonra gondolok. Neki az, hogy kontrakír környékén van már gyakorlatilag, ez az a negyedik éve, ha jól szemben, vagy már az ötödik évében van?
Meg kell fizetni lassan, igen.
Igen, nem, ő lehet, hogy már extended is. De
szerintem igen.
Egyszerűen, ha most itt oda fogod rakni, hogy egy év, és megkapod Tyrod Taylort, meg Drew Luckot, akkor szerintem ez az ember úgy fog bemenni a munkahelyére hétfőn reggel, hogyha meglátja ezt hétvégén az újságban, hogy a felmondó levelén még a tinta sem szárad meg. Szóval én úgy hiszem, hogy muszáj megtartani Cousins-t, és amúgy jó a kémia Jefferson és Cousins-t, ezt alá kell írni. Tehát gyakorlatilag most az a jelsz, hogy Jeffersonnak tudod-e tartani. És szerintem ilyen szempontból lépéskényszerben van a Vikings. Szóval én úgy gondolom, hogy meg kell tartani a Cousins-t, mert szerintem akkor Justin Jefferson lesz a következő blockbuster trade.
Ebben bele se gondoltam, de ez annyira logikus, ahogy elmondtad, hogy innentől most már én is erre fogok számítani.
Hát most gondolj bele, melyik csapat az, amelyik nem állna sorba Justin Jeffersonért?
A Philadelphia Eagles kiindulva a draftból.
Oda nem kell, minek?
Jaj, te, Matyi, még ilyet kitalálsz, hogy az Eaglesbe oda rakni Justin Jefferson. Tehát mindegy, ott vagyok egy picikét, hogy a Vikingsnek muszáj megtartani Cousins-t a következő évre. Valahogy. Tudom, hogy bajban vannak, de ott ő ugye UDFA-s, stb. Tehát valahogy meg kell oldani ők, hogy megtartsanak egy ilyen szintű irányítót, mert szerintem onnantól fogva egy feszült Justin Jefferson lesz, aki nem akar úgy rebuildelni, hogy egy-kettő évet ő neki teljesen ki kell hagyni. Azt el tudod adni most, hogyha azt mondod nekik, hogy figyelj, fel fogunk menni, ne parázz, Drake May lesz az irányító, akkor azt fogja mondani, hogy jó, hát csapjunk bele a lecsóba. Egy éven van, hogy kiderüljön. De ajjajjaj. Most azt, hogy két évet eljátsz velem, mert látjuk, hogy a rookie irányító mit jelent. Ezt baromira látjuk, ugye? Egy vagy kettő év, az gyakorlatilag tuti visszaesés. Én most azt mondom, hogy ezt nem fogod neki adni, hogy egy év, ameddig szerzünk egy irányítót, aki két év alatt betanul. Hát szerintem ez olyat fog beinteni Justin Jefferson a Minnesota Vikings hidegébe, hogy fú, tehát ott picsárugások lesznek. Szóval én most azt mondom, hogy ezt ennyire komolyan kell kezelni a Vikingsnek.
Jó, oké, teljesen logikus, amit gondoltok. Na de srácok, talán menjünk arra a témára, amiről az utóbbi egy hétben rengeteget beszéltünk amúgy Discordon is, nem csak mi, hanem hallgatók is, tök jó viták voltak gyakorlatilag abból, hogy egyáltalán a Combine-nak mi értelme van, mi így az általános vélekedés róla, ki mennyire követi. Matyi, te mennyire nézted a Combine-t, vagy akár élőben, akár utána mennyire olvastad el az eredményeket? Milyennek tartod most a Combine-t a jelenleg?
Én nagyon kedvelem a Combine-t egyébként, leginkább azért, mert ugye annyira nem nagyon történik ilyenkor semmi, hogy legalább kapunk valami kis fociszerűséget. Tetszik az, hogy ezek a srácok, akiket ugye évközben nézünk college meccseken, azok most itt kisgatyába szaladgálnak és tesi órát csinálnak. Mint nekünk hétköznapi embereknek nem feltétlenül jelent annyit a Combine, ráadásul én mindig úgy gondolom, hogy itt valaki inkább csak rontani tud a helyzetén, hogyha kiderül, hogy mégse olyan atletikus, vagy a méricskélésnél kiderül, hogy mégse olyan súlyú, meg olyan magas, amit vártak. Mindenki más, és ez a többség egyébként az utóbbi, akik csak bebiztosítják azt, hogy a helyük ott van a drafton, és esetleg így körönbelül mozognak. Valószínűleg én sokat nem látok benne, inkább tetszik ez az élvezetes rész, ez a millió, hogy megszólaltatnak egy csomó embert, csomó edzőt, tulajdonosokat, hogy kapunk ilyenfajta információkat is, kicsit közelebb kellünk már a játékosokhoz is, tehát nem az lesz, hogy találhatunk itt kedvenceket, akik valamilyen szempontból szimpatikusak voltak nekünk, és a legfontosabb mindig az, amiről mi sokat nem is tudunk meg, hogy milyen beszélgetések zajlanak a háttérben, mert biztos vagy benne, hogy a legtöbb csapat a Combine-on inkább csak tényleg ilyen kibipálják azt, amit már addig is tudtak a legtöbb játékos esetében, de az, hogy el tudnak velük külön beszélgetni, és meg tudják ismerni a gondolkodásukat, meg a személyiségüket, az inkább szignifikáns, és itt dől el leginkább az, hogy két edge rusher közül majd melyiket akarják választani. Ez az részemről mi keveset tudunk, de ez szerintem baromi fontos, és én leginkább ezeket a pletykákat szeretem, amik kijönnek arról, hogy milyen beszélgetések voltak. Eredmények szempontjából meg tényleg, ha valaki nem ront nagyot, akkor annyira azért sosem vagyok izgatott az alapján, hogy most hát ő csak 4.33-at futott, pedig 4.29-et vártunk tőle, és hát da. Szóval, hogy ezt én sos értéklem túl. Mondom, tetszik, hogy ezt csinálják, és szerintem jelentősége továbbra is van a Combine-nak tényleg azért, hogy ki lehessen pipálni azt, amit tudnak, fel lehessen tenni egy-két kérdőjelet, és lehessen személyesen találkozni a játékosokkal. Én örülök, hogy van. Változtatgatni azt lehetne, de szerintem erre rá fogunk térni, mert idén erre azért láttunk példát, hogy hol lehetne például alakítani, ami idén kritikus probléma volt esetleg.
Azért ezeken az interjúkon mennyire ott ülnénk, nem?
Nagyon, és
nagyon kíváncsi lennék, hogy ez hogy
a Jalen Hurts az Eagles interjúja kijött. A Jalen Hurts interjú kijött az Eagles által, egy pár éve kiadták, hogy milyen volt combine interjú, és mondom, ha ezt előbb kiadják, akkor sokkal jobban szimpatizálok az akkori Jalen Hurts pickkel, mert annyira értelmes és összedett volt, hogy rögtön szimpatikussá vált. És ilyenekről nem tudunk, csak legfeljebb pár év múlva tudjuk meg.
Baszki, a Green Bay-nek is ezt kellett volna csinálni, amikor azonnal ment a hét, hogy Jordan Love-ot kiúztuk. Másnap kirakni a videót, hogy amúgy milyen szépeket mondott a csapatról.
Sokat tud jelenteni. Nem is a csapatról, a játékelemzésekről. Tehát, hogy mondjam, tényleg itt értelmes beszélgetés zajlik, nem csak az, hogy mi a kedvenc színed, egyébként azt is meg szokták kérdezni, de itt azért van jó kommunikáció is. Szóval igen, ez egy fontos részlet, és én ezt nagyon szeretem, de ezt inkább csak pletykákból tudjuk hallani.
Én a prodéjek után jobban adok ezekre amúgy, ezt tudni kell. Amikor oda megy a csapat, és akkor ott vannak páran, vákumba bezárva, meghívva szépen, tehát a prodéjek utáni interjúkra vagyok inkább ráugorva. Nem mondom azt, hogy combine, abszolút combine párti lennék, vagy úgy hiszem, hogy ez a combine annyi mindent megtudunk a játékosokról, hogy hűha, mert fú, nagyon gyorsan tudott futni felszerelés nélkül egyenes vonalba, hát jó neked. Jó neked, amikor 30 yardért állt abban, amikor 80 yardos karikákat kell futnod oldalirányba, hát nem tudom, hogy mekkora érték valójában, ezt el kell fogadni. Sok sikert abban a 4 darab Nine Route-ra, amit majd fogsz futni azon az éven. Őszintén, ha nem méretkezel meg mégis a combine-on úgy, hogy meghívtak, akkor viszont nekem automatikus loser vagy.
Ja, én egyébként úgy, igen, ez jogos. Igen, ez nagyon jogos.
Ha úgy van, csak menj oda, lökj 10-et a padon, az sem zavar. Az sem zavar, hogyha az... Jó, most az, hogy Jordan Travis nem jött oda, és nem futott a 40-en gyakorlatilag még úgy, hogy a szallagjából csomót lehetne kötni a cipőmre, elfogadom. De az, amikor tényleg ott vagy, 1-1 vagyok, Caleb Williams, mit csinált az ember? Úgy döntött, semmit nem csinált gyakorlatilag, megtapsolta a többit, aki dolgozott. Wow, bravo. De akkor mi van? Drake May azt mondja, hogy minek menjek el, hogyha úgyse jön ő, nem tudom megelőzni, nem tudok hátra, csak hátra csúszni tudok, ha egy rossz napot fogok ki, nem jött Drake May sem. Jalen Daniels, akiről tudjuk, hogy nudli karja van, ezt el tudta fedni még jobban, tehát még drillek sem voltak ott a helyén. Most őszintén ezzel gyakorlatilag én azt mondom, hogy valamilyen kis hibát el akarnak fedni. És ezt tartom. És ez ugyanúgy megvolt Youngnál is szerintem. Kész, ez szerintem tény. Tavaly Stroud oda ment, tökösen, gyönyörűen passzolt, drillek nagyon rendben voltak, nagyon szép számokat hozott, be is jött. Ott volt Anthony Richardson, akire azt mondtuk, hogy hát, nincsen kész. Oda ment, dur. Úgy eldobta azt a lasztit, hogy csak na. És utána megjött az Indianapolis Colts, és azt mondta, hogy tessék, itt van rengeteg pick, kérem szépen. Van értelme a combine-nak, el tudod adni magad, interjúzni is tudsz nagyon szépen, de azzal már, hogyha nem vagy ott, én úgy gondolom, hogy főleg az ilyen kulcs pozíciókban, ez gyakorlatilag, most nem azt mondom, hogy red flag, de én már azért elkezdenék egy picit szaglászni jobban, hogy figyelj már, én most, mint a Carolina Panthers, azért megyek fel 3 elsőkörös pickkel az első 1-1-re, hogy ne lássalak a kombájnon se, prodéjem majd szépen saját kis vákum környezetben, saját borítású felületen, saját kis dologban, saját előkészületek mentén, majd meg fogjuk tudni oldani. Saját elkapókkal. Na mindegy. Szóval most azt mondom csak az egészben, hogy gyanussá válsz. És még tényleg engem az se zavar, hogy amúgy személy szerint szeretem megint a Notre Dame futót, aki hozott szépen megint egy 4-8 körüli futást, és nem zavar. Oda ment, Kyren Williams ugyanezt csinálta. Nem szerettem ki Kyren Williamsből. Én is azt mondom, hogy Audrey Kestim nem lesz második körös running back, de simán ugyanúgy becsúszik majd a 4.-5. körben, ami már running back-eknél rendben van. Hát ők se tudnak még mindig nagyot bukni. Tudom, hangsúlyozom megint, irányító tud bukni. Elfogadom. De nem azon fogsz bukni, hogy most 4-9-et futottál, vagy azon, hogy csak 15-ször nyomtam ki a kilókat. Tehát én ezért tartom ezt butaságnak, de pont azokat nem méri fel ez, a zsebben mozgás nem méri fel, döntéshozás nem méri fel. Az pedig, hogy nem tudsz odaállni, passzolni egy párat. Bence, ez kb. Mint, amikor felkérünk valakit, hogy jöjjön már el ide podcastelni a hallgatók közül akár, ugye, akik szépen a Discordról jönnek, és azt mondják, hogy jó, csak nem fogok beszélni. Hát akkor tök jó pilot volt. Tehát értem én, és tudom azt, hogy a tape dönt, tényleg mit csináltál meccseken, de azért az sem mindegy, hogy a Duke-nak a nem is tudom, accounts payable-ös embereinél szépen tudtál utat nyitni centerként, vagy amikor majd szépen találkozol a combine-on, vagy prodéjeken, meg stb. Ball meccsen, majd tényleg az Ohio State-nek a front seven-jével. Tehát baromira nem mindegy, mert a tépen ezt nagyon nehéz elválasztani. Szóval én most úgy gondolom, hogy az, hogy vákumba helyezed ezeket a jelentőségeket, és tökösen oda mennek megméretni magukat, még a soba, hogyha csak közepes. A közepes is elég. Én, és ez a kombányról most, tényleg nekem ez egy vanília kombány volt összességében, de pont jó volt arról, sokan eljöttek, látni lehettek, megmérették magukat, nagyon kevés ember volt, akinek volt mit kendőzni. És ez szuper. Nekem ezt jelenti a kombány.
Hát az a baj, hogy ezzel most nehéz vitatkozni, ugye, hogy Bryce Young és Stroudnak így alakult az első éve, és hát szépen felvezetted, hogy Stroud milyen volt már a kombányon. Nem tudom, tehát az, hogy rejtegetnek valamit, hogyha egy vagy kettő játékos lenne, elhiszem, de Peti, a három top QB, akik valószínűleg top 5-ös pikkek lesznek, nem mentek. Nem ment pont ezért. A kettő top elkapó, és nem ment az a tight end, aki annyira kiemelkedik a classből, hogy gyakorlatilag egy utcahossz, miután majd a második tight endet kiválasztják utána. Tehát lehet, hogy a harmadik körben lesz majd a második tight end pick, és ők nem mentek, és miért nem mentek? Lehet azért, mert tudják, hogy semmi értelme nincs részükről. Így is, úgy is megvan az a magas pick, amire ők várományosak. Nem tudom, lehet, hogy a hozzáállás nem jó, azt el tudom fogadni, de az, hogy ez igazából számítson valamit, meg hogy red flag legyen, szerintem nem az.
Nem azt mondtam, hogy a red flag, de már gyanúsan néznék. Tehát most azt mondom csak, hogy csináld meg a házi feladatodat, mint amikor felvételiztetsz valakit egy munkahelyre, és azért igenis megnézed a Facebookját. Tehát ez kb. Ilyen. Mert meg kell csinálni a te házi feladatot is. Mondom, itt franchise-oknak a jövője múlik. Minél többet szerepelj, és lássam, hogy exponálod magad, mert majd mi lesz, nem? Jaj, hát már úgyis mindegy, elment az év, akkor minek törjem magam össze? Jaj, hát most minek menjek a kombányra, hogyha csak elcseszhetem? Ez ugyanaz szihésen.
Uh-huh.
Azért menj el, mert egy profi sportoló vagy, és meg kell magad méretned minden adandó helyzetben.
Igen,
ez az én véleményem.
Én hogy a sokadikra srácok ott vannak, és nyomják, és csinálják, és akkor is, ha nem meg nekik olyan jól, de igenis megmutatta, hogy megcsinálta, és bizonyította, hogy igen, ez nem lesz az erősség, de tudod róla, és tiszteltem élet, hogy bevállalta. Szóval ez a része nekem tényleg nagyon szimpatikus. Tény, hogy ez inkább tényleg a sokadikkörös srácoknál válik tradícióval, hogy ők csinálják becsülettel, amit kell, a magasabbak meg, hát már úgyis mindent láttatok, valaki úgyis el fog vinni, nem mutatom meg magamat. Szóval ilyen sokkal szimpatikusabbá tud válni mind a szurkulónak, mind valószínűleg egy csapatnak is valaki, illetve sokkal unszimpatikusabbá tud válni valaki, aki nem dolgozik.
Én el tudom képzelni, hogyha én lennék egy GM, azt mondanám, hogy én csak olyan ember draftolnék le, aki minden drillt megcsinál. Ilyen házszabály lenne, és hogyha minden csapat ehhez tartaná magát, akkor a kombájnak viszont rohadtul értékesek
lenne. Na igen, ezzel én is
szimpatizálnék.
Igen, sajnos ez lehetetlen.
Értem, csak értem, mert medikállal azt mondanám, hogy jó, nem kell megcsinálnod, persze, értelek. De gyakorlatilag gondolj bele abba, hogy már most a játékos diktál. Na, ez ebben a sportban nem működik, szerintem.
Közben breaking news, Washington leigazolta egy évre Zach Ertzt, remélem ettől mindenki izgatottá vált.
Jézusom, igen, Logan Thomas-szal milyen szép. Így ugyanerre gondoltam, hogy milyen snapszerpartik lesznek Logan Thomas-szal. Ilyen nyugdíjas klub.
Mert nem sajnos, mert ő már nincs.
Pár hete kivágták, igen.
Ó, szegény Logan Thomas.
Én pedig bírtam, remélem talál valami csapatotól még kaphat labdákat. Na mindegy, Zach Ertzet újra az NFC East-ben fogjuk látni. Furcsa lesz.
Ez érdekes lesz.
Na hát ezt már alig várjuk, és... Mi az, amit esetleg fejlesztenétek? Ugye nekem két dolog van felírva, az egyik az szerintem egyértelmű, és arról beszéltünk is, emlékszem a kombány közben, hogy ez, hogy a pufifánkoknak 40 yardot kell futni, és 4 vagy 5 játékos sérült bele, köztük ugye Olufashanu és Amarius Mims, akik garantált elsőkörös pikkek, hát ez szerintem
nonsense.
Szinte nevetséges, tekintve, hogy a 10 yardos futás az már egy olyan eredmény, amiből le lehet szűrni valamit, de egyébként meg teljesen mindegy, hogy most valaki 5 másodperc alatt, vagy 5,3 másodperc alatt futja le azt a 40 yardot, amikor egy offenzív tekül, vagy egy center. Tehát, hogy abszolút
ilyen
semmi jelentősége.
Így van. Ilyenek nem kéne lennie, rohanjanak 20-at, úgyis csak a 10 számít belőle, az kész.
És a másik, amit én felírtam, srácok, az nekem most tűnt fel, én amúgy most néztem először így a kombányt élőben, hogy ugye vannak azok a drillek, amikor az irányítók dobálnak az elkapóknak különféle útvonalakon, és az irányítók neveik vannak kiírva. és még a kommentátorok sem mondják, hogy amúgy az melyik elkapó, és volt egy elkapó, aki egyfolytában droppolgatott, de nem tudom, hogy ki az, mert soha senki nem mondta meg, és nyilván nem ismerem fel őket, mert annyira még ezeket a játékosokat nem ismered ilyenkor, ha csak nem vagy egy orbitális scout, tehát hogy miért nincsen kiírva az elkapóknak a neve? Ez csak egy ilyen kis NFL médiának való fejlesztendő dolog lenne, hogyha esetleg hallgatnak minket, hogy hát írjuk már ki az elkapók nevét, és könyörgöm.
Igen, jogos. Ez hasznos lenne, ezt én nekem fel se tűnt, mert mindig a QB-kat néztem ilyenkor.
Hát ez az, undorító a rendszer. Megvezetnek.
Összességében én nagyon sokat nem változtatnék rajta. Én elégedett vagyok a feladatokkal. Én mit lenne 40 yardot se venném ki, hogy te mondanád a pufi fánkokkal, akik amúgy összecsomagolnák téged, mert ezt mondtad rájuk. De összességében én szerintem a drillek jók. Én nekem tényleg az a bajom, hogy ki hagyja, nem hagyja, kiről mi van, stb. Nekem tök össze, hogy a measurementeket leveszik, ez szerintem nagyon jó. Talán én még több measurementet vennék le, mindegy. De szerintem én azt mondom, hogy a combine-on nem változtatnék sokat. Talán, hogyha egyes rendszerek adnának jobb grédeket a drillekre, ugye a passing drillekre, meg ilyesmi, az jobb lenne, ilyen kompozit mutatókat, tehát ezeket kifejleszteni baromira nehéz lenne, ezt még én is megértem, de összességében én nem változtatnék annyira a combine-nak a struktúráján.
Nagyot én sem egyébként. Amiket itt elmondtatok, azok jó dolgok. Tényleg kapjunk több információt, vigyázzunk jobban a játékosokra, és hát igen, ez az utopisztikus vágyálom, amit Petit említettél, hogy igenis, aki meg van hívva, az csinálja becsülettel a tornaórát.
Ja, ez így van. Amúgy voltak azért nagyon jó teljesítmények is, ezt tegyük hozzá, meg voltak az olyanok, amikről megemelte az ember a szemöldökét.
Ki volt az a pár ember, aki különösen tetszett neked? De csak
Lieblingek jók, hát fél pár pozícióban. Jacob Cowing, tudjátok, mennyire ideje hype-olom ezt a srácot. Mondom, ez a srác Malik Nabers, csak 2-3 körrel később megkaphatod. Én ezt kimerem jelenteni róla. Nagyon hát jó lesz.
3-4 körrel később.
Az is még lehet. Akár. De egyszerűen annyi a baj, hogy 5-8, tehát tényleg az alacsony játékosok közé tartozik, ez slotba, ez a srác arany lesz, aki majd tud messzire is futni majd, hogyha úgy van. Szóval még el kell dönteni, hogy akarod használni, de abszolút látok benne egy John Brown-os stílust akár, meg látom a tipikus, prototipikus slot wide receiver, szóval nekem ő egyértelmű győztes. Adonai Mitchell, azt tudjuk, hogy gyakorlatilag a fajunknak egy csúcspéldánya, az hú, miket hozott. Még egy wide receiver, úgy utolsó, Led McCunkley nagyon jókat hozott, és nagyon jókat nyomott a drilleknél is. Nagyon-nagyon tetszik, és azt, hogy tényleg 4.39-et futott, fú, ez a srác, ez nagyon, egy picit emlékeztet az Alec Pierce-es jelenségre, de szerintem ő jobb. Nem tudom, emlékeztek-e Alec Pierce-re a Cincinnati-nek az elkapója, amikor jött. Running back-eknél van egy pár jó szintén, de azért meghagyok másnak is lehetőséget, mert hogy általában utáljátok őket. Trey Benson nagyon-nagyon jó combine-t hozott a Florida State-ről, egy transfer játékos volt, nagyon jó éven van túl. Rá érdemes figyelni, hogy szerintem nagyon-nagyon elől lehet. És volt még a Tennessee-nek a futója, aki nekem nagyon-nagyon felkeltett az érdeklődésemet. Összességében ez az ember szintén 1000 yard, stb. Tudjuk, de annyira nem nyűgözött le viszont, hogy megmérték ezt az embert, meg amik kijöttek, figyelj, a rush score-ja, meg a testfelépítése, meg minden, Jalen Wright egyértelműen úgy tűnik, mint egy lead back. Tehát minden paraméterre adott, és hát támadófal emberek. Srácok, én ennyire jó klassz támadó falban nem láttam még.
Igen, nem is tudom, most utolsó mokokban már ilyen 10 plusz támadó fal ember megyen az első körben, ami egészen hihetetlen. Aztán lehet, hogy sok lesz belőle majd az Evan Neal.
Jó, de táncoló medve az összes. Tehát nagyon, nézd meg, hát 6-9 Joe alt, 6-9-ként mérték le. Öcsém, hát, és nem engedi be a hónalja alatt az embereket, mert úgy földhöz vág, mint egy cselgáncsozó. Hát karfió füle lesz az összes defensív ennek, edge-nek a végén. Tehát őrület, amiket hoztak ezek, és még jól is futottak. Tehát egyik sem volt ilyen 5 másodpercnek a végén sem. Szóval nagyon jó. Mims, hát azokkal a karokkal, te jó ég, tehát át tud nyúlni a másik szobába, hogy kivegyen a hűtőből egy sört. Nagyon-nagyon durva. Tehát én tényleg azt mondom, hogy a gárdok is szintén. Én nekem nagyon tetszik. Tehát támadó falban támadó falba most lehet majd hozni embert, pakolni. Tehát egy olyan hely, ahol Blake Fisher, akit én amúgy, amikor megnéztem még az anyagát, még azt mondtam, hogy figyelj, az ember nyalja az alsó szintjét a round 1-nek, hát most bőven nem férne be nálam sem, mert legalább 4-5 ember már előtte van. Szóval...
Hát bírom nagyon, Blake Fisher.
Én is bírom.
Az a baj, én is a kedvencet kell hoznom. Igazából nem nagyon kerestem kedvenceket, meg ugye nekem mindig inkább azt számít, hogy kik lesznek azok, akiket nem kedvelek, és valamelyik csapat majd elviszi őket nevetségesen korán. Lássátok tavaly a San Franciscót, ugye Latuval. Hmm. Vagy a Raiders Tuckerrel, de ha valakit ki kell menni, és támadó fallal jönnék, nagyon bejött. Amúgy is már tetszett még a Combine előtt, de nagyon bejött a Wisconsin centere, Tanner Bortolini. Egyrészt a csávónak nagyon jó neve van, másrészt pedig nyomta a gyakorlatokat becsülettel, nála tényleg kijött az, hogy miben jó, miben nem. Tényleg ilyen harmadik nap második feléből, a harmadik nap első felébe szerintem elő tud jönni. Azt nem látnám továbbra sem, hogy való kezdő lesz, de ilyen ultimate cserének, hát nem tudom, mi lesz a csávóból, de imádom, és nagyon szurkolok neki, hogy valami jó helyet találjon.
4.95-öt futott, és 300 pont, tehát nem ár.
Zseni, imádom. Ja, az ilyeneket szeretem elkapni, tényleg, az ilyen sokadik naposokat. Az, hogy egy, nem tudom, hogy egy Leonard Taylor kicsit leégett, vagy egy Kalen King még jobban leégett, ezek úgy szomorúak, de úgy valahogy úgy vártuk náluk, hogy nem itt fogják megmenteni a draft pozíciójukat.
De ugye pont az érdekes, mert az elmúlt években, hogyha ti is emlékeztek, mindig a cornerback-eknél volt az, hogy puff, kilőttek, jöttek a Baylor-os secondary játékosok, azt lefutották az összeset, és akkor azt néztük, hogy puff, hát figyeljetek, lehet menni cornerback-re. Nem vagyok lenyűgöző a cornerback class-től. Ezt nem fogom tagadni. Van az a 3-4 név, ami oké, okay, és csak azért lesznek első körben, mert hát cornerback-re szükség van. De amúgy nem tetszik ez a cornerback class. Az edge-nél is szerintem 2-3, hát jó szívvel 3 ember van, aki tetszik, az összes többi szerintem kuka.
Hűha! Ez nagyon érdekes, mert nekem mind a corner class, mind az edge class. Az edge classnak mondjuk inkább a teteje, de a corner classban a mélység is szimpatikus, mert egy csomó olyan játékos van, akiből ha nem is lesz nagy sztár, de egy második számúnak vagy slotnak tökéletesen meg fog felelni, és hát azért nem lehet mindenhol óriási sztár CB1, szóval itt nem feltétlenül érdekeled egyet, Peti, mert nem
nagyon szimpatikus. De jó, de az meg nem scoutolható. Amit te mondasz, az a kicsi nüansz, az nem scoutolható. Tehát ilyen szempontból én most scout szemmel nézem ezt az egészet, nincs olyan CB, aki leugran a boardról nekem, hogy fú, hát őt mindenképpen el kell hozni, nincs olyan cornerback, akire azt mondanám, hogy figyelj, őt ide berakod és tökéletes lett. Nem használtam a cornerbackeknél, se safetyknél sem egész évben azt a szót, hogy milyen jó tért kalács törő, pedig imádom ezt, ugye Witherspoon volt mondjuk tavaly. Nincs ilyen. Én nem látok ilyet. És akkor, amikor Kool-Aid McKinstry, aki megint 75 kiló, majd megint jöhet a Washington csipegetni az ilyen jellegű játékost, teljesen értelmetlen ilyenről beszélni szerintem. Semmi, én nem látok treatet bennük. Semmennyi.
Nem tudom, én Quinion Mitchellért a Toledo-ból oda meg vissza vagyok, Terjon Arnold is nagyon tetszik.
De csak atléta.
Most Cooper Dejean-re meg mit mondjak, tudjátok, hogy Iowa a Drucker vagyok, de ez is, hogy Iowa, most ha megnézed bármifele értékelést, akkor a csávó top számokat hozott. Értem, hogy esetleg nem a jó ellenfelek ellen, de top számokat hozott. Ha valaki ezen a szinten,
tweener,
jó atléta is.
De meg se tudom mondani, hogy milyen cornerback.
Ezt oldják meg a csapatok?
Safety lesz belőle.
Én is így gondolom.
Cooper Dejean-nek, annak az új típusú slot cornernek kell lennie, aki mondjuk egy Kyle Hamilton-szerűség. Tehát egy ilyen irányító slot cornernek kell lennie Cooper
Dejean-nek. Hát az nőni kéne még azért, hogy linebacker pozícióba le tudjon állni. Tehát én pont ezt nem látom. Tehát nekem ez a bajom a top CB prospektekkel. Én ezt nem látom. Edge-eknél pedig oké, gyakorlatilag van Dallas Turner, aki jó, hangsúlyozom, jó számokat hozott.
Pont nem szeretem annyira.
Ez valami jó számokat hozott, tehát most megválogatom a szavaimat. Van Chap Robinson, aki amúgy eddig nagyon ineffektív volt, de brutális atléta, és itt elkezdek már most vakarni a fejemet, hogy van ott még Jared Verse, aki szerintem a legjobb. Most kb. Sorrendben mondtam a visszafele haladva a top 3-at, szerintem Jared Verse a legjobb. Az összes többi az ilyen mid. Tehát most azt mondom, hogy hát, ha fejlődik, akkor jó, ha nem, akkor közepes. Használhatatlan.
Én Latut imádom, nekem Darius Robinson is bejön, illetve...
Latu annyira sérült volt, hogy egyszer már visszavonult.
Igen, tudom.
Latu, te mondd, mert Peti, most Petinek ő az, akit nem fogja tudni elfogadtatni, amíg nem bizonyít a pályát.
Ez nem változtat azon, hogy nekem nagyon tetszik. Ugye a neve az, ami furcsa, hogy Latu, és hát tudjátok, arra én is tikkelek. Az az igazság, hogy amikor értékelünk egy draft class-t, és így nézegetjük őket, akkor kicsit mindig úgy érzem, hogy úgy húzzuk le őket, mintha lenne alternatíva, és aztán elfelejtjük, hogy igazából nincsen alternatíva. Ez kicsit ilyen abból főzünk, ami van. Hogyha most azt mondod, hogy egy CB vagy egy edge prospect éppen nem olyan jó, ez nem változtat azon, hogy lesz egy csapat, akinek kelleni fog corner, kelleni fog edge. Az már az ő felelésük, hogy kiválasszák a megfelelőt, aki nekik a legjobb, és ő belőle kihozzák az NFL kezdőt. És szerintem ez egy nagyon fontos része a dolognak, és pont ezért sem szeretem, hogyha azt beszéljük, hogy hát nincsenek jó prospektek, mert de jó prospektek mindig vannak, csak legfeljebb nem olyan kész termékek, akiket beállítasz egy teljesen töketlen, agyilag zokni csapatban, nulla edzőkkel, és jól fog működni. Én pont azt szeretném látni, hogy igenis kiválasztják azt, aki ha nem tökéletes is, de megfelelően jó alapanyag, és ki tudják belehozni azt, ami benne van. Inkább ezt választom. És szerintem ez az edge és a corner class is erre nagyon megfelelő lesz.
Én azt mondom, hogy az esélyekről szól ez a dolog. Egyetértek azzal, amit mondtál, hogy mit tud egy csapat kihozni egy adott prospektből, viszont az, hogy mekkora az esélye, hogy ki is tud belőle hozni valamit, az a scouting dönti el. És tényleg úgy gondolom, hogy és miben kapaszkodsz? Én nem szeretek red flagekbe kapaszkodni, mert szerintem az nem egy jó irány. Mindazonáltal trétekben meg nagyon szeretek kapaszkodni, és nagyon nem láttam megfelelő tréteket ezekben a pozíciókban, ebben a klasszban. Az elmúlt évben elhalmoztak minket, és szerintem pont ebből ez tornyosult be, hogy most ez a klassz már természetes volt, hogy egy picit bezuhan, és ezekben a pozíciókban, és ez teljesen rendben van. Ez a klassz, ez semmilyen körülmények közt nem ér fel mondjuk az elmúlt 3 évben mutatott minőséghez, cornerback és defensive end pozícióban.
Igen, ez nem egy védőklassz, de azért helyén is vannak kezelve, tehát nem látsz olyan mokkot, ahol 5-1 kimegy az első körben.
Nem, és ez helyen
rendben is van. Szerintem azért ezt így érezzük most nagyjából. Olyan mokkokat látsz, hogy a top 10-ben csak offenzjátékos megy. Nem azt mondom, hogy ez lesz, mert azért biztos egy vagy kettő védő ott lesz, de egyébként ez reális, tehát, és ilyen nem szokott lenni. Tehát, hogy azért most nagyjából így a szakértők, meg így a community, azért helyén kezeli ezt az ügyet, hogy most ez nem egy védők lesz.
Oké, értelek titeket. Nekem egy csomó kedvencem van, akiknél nagyon úgy érzem, hogy be tudnak majd válni az NFL-ben, és ez nem változtat azon, hogy esetleg most az átlagos klassz quality az gyengébb, mint az előzőekben volt. És nekem ez szimpi, én mindig megtalálom a saját kedvencemet, akik szerintem jó játékosok is.
De ez legyen is így, szerintem az legjobb, hogy van egy saját teóriád, ez nem arról szólt, hogy meg akarlak győzni, hogy ez nem így van, csak én úgy gondolom, hogy mondjuk majd, hogyha lefog egy cornerbacket, vagy safety-t, akit még nem is kedvelek, mit tudom én, Adams Rain-t a Missouri-ból le fogja draftolni a Pet, persze, belül egy nagyon-nagyon jó cornerbacket fognak tudni csinálni, mert kiemelkedően jól kezelik ezt a pozíciót. De ez egy a 32-höz, hogy oda kerül. Tehát most azt mondom csak, hogy itt az esélyeket latolgatva, mert hogyha mondjuk majd oda kerül a Bengals-be, ahol mondjuk annyira nem vagy benne biztos, hogy jó a CB-knek a nevelése, akkor ugyanúgy csak kuka lesz, tehát kidobott pick. Én most tényleg arra akarok csak célozni, hogy szerintem ebben a klasszban egyértelmű az offense heavy, és szerintem ez látszik is.
Igen,
egyáltalán nem gond. Azt tetszik a wide receiver classben, és szerintem nem ez a legjobb wide receiver class, sokan azt mondják, hogy ez a legjobb, én nem ezt fogom mondani, de ennyire sok jó X elkapó nagyon-nagyon régen jött, és erre most szerintem van igény, mert az elmúlt időszakokban ez az Olave Wilson, stb. Féle, tudod, alacsonyabb, meg Smith Njigba, meg Jordan Addison, ezek az alacsonyabb típusú elkapók jöttek, most jönnek a bengák, amiket nagyon-nagyon szeretünk. Most a benga elkapók éve van, és ez nagyon jó.
Akkor csak így említés szinten egy-két olyan játékos, akiknek talán rosszul jött a combine, ugye, ha már elkapókról beszélünk, ugye nagyon sok olyan elkapó volt, akik most ilyen vagy első kör vége, vagy második kör eleje lesznek, ugye Xavier volt, ugye a leggyorsabb volt ő neki, ez egy nagy előrelépés, de ugye A.D. Mitchell, vagy Brian Thomas Jr.-t, vagy McCankit is megemlíthetjük, és ott van Keon Coleman, aki meg nem volt rossz a combine-on, csak nem volt kiemelkedő, és ő emiatt most lehet, hogy egy kicsit veszít a draft helyéből, de majd meglátjuk, illetve ugyanez lehet Kool-Aid McKinstry, aki pedig ugye megsérült a combine előtt, és hát pehére az összes vetélytársa, ugye Arnold, Wiggins, Cooper Dejean, Quinion Mitchell, mindegyik őjük jó számokat hozott a combine-on, és ezért nem biztos az, hogy most McKinstry nem vesztette a draft pozíciójából, vagy akár ott van ugye Braylon Trice a Washington Huskiesból, aki úgy szint nem nézett ki túl jól, ellenben Chubb Robinson parádés volt, a top 3 pass rusher is jól nézett ki, ezért most lehet Rice is így hátrább kerül, úgyhogy azért ez egy-két játékos szerintem megszívta, elsősorban azért, mert a velük kb. Egy szinten lévők
jobban teljesítettek. Uh-huh.
Így van. Úgyhogy azért volt egy kettő ilyen.
Nem érzem azt, hogy azért ez akkora nagy változtatás lenne, mintha valaki rosszul szerepelt volna. Igen, Trice visszább esett, ugye ugyanezt mondtam Kalen Kingről is. Én mondom, nálam sok mindent nem borított fel a Combine.
Na, ezt jól fogtad meg, Matyi. Az Isten igazából nem azzal van a gond, hogy most nagyon sokat zuhant volna valaki. Egy-kettő ember, egy-kettő. De ők sem jelentősen. Ami inkább furcsa volt nekem, hogy tényleg nem jöttek azok a kicsi programból jövő hiperatléták, akikre azt mondanád, hogy fúha, hát miért nem láttam eddig őt? Ilyen viszont...
Láttuk eddig is, de eddig azt mondtuk, hogy első kör vége, második kör eleje. Most meg olyan mokkokat látok, hogy a 10-15 között kimegy Quinion Mitchell, mint az első számú corner, és ez már a Combine-nak a hatása egyébként.
Jó, de mondom, egy-kettő ilyen van, de régen ezek tömegesen jöttek, tömegesen voltak ilyen jelenségek, és ez egy picit hiányzott nekem, szóval itt tényleg azt kaptuk, ezért Vanília volt, nagyon sokan, akik többen megmérethettek volna szerintem, ez a legfőbb takeaway, de szerintem itt nagyon-nagyon jó megerősítéseket kaphattunk, akkor inkább ezt fogom mondani, hogy akit te atlétának gondolsz, az atléta. És ebben megerősített most engem a Combine. Tudtuk azt, hogy Chubb Robinson tényleg ilyen, tudtuk azt, hogy Dallas Turner, tudtuk azt, hogy milyen Adonai Mitchell mennyire elős, most direkt ismétlem csak ezeket a neveket, hogy mindenkinek ezek beidegződjenek, mert szerintem nagyon jó Combine-t hoztak. De ezek az emberek megerősítést nyertek, és ők ez alapján egyetemi győztesek.
Na és akkor srácok, az utolsó aspektus a Combine-ról, amiről mindenképpen beszélnünk kell. Azért volt három irányító, akik érdekesek és részt vettek, ugye J.J. McCarthy, Bo Nix és Michael Penix Jr. Le tudtunk-e bármit szűrni az ő teljesítményükből, vagy igazából mindenki okés volt, aztán majd lesz, ami lesz? Nektek bármi lejött abból, amit ők csináltak, vagy igazából mindenki azt hozta, amire számítottunk, és továbbra is egyéni preferencia lesz az, hogy melyik lesz az első körös, melyik csúszik a második körbe, majd attól függ, hogy éppen valamelyik csapat azokon a bizonyos interjúkon melyik irányítóba szeret bele. Valamit megtudtunk. Megtudtunk-e valamit? Ez itt a kérdés.
Én nem. Én nem, nálam nem változott a megítélésük egyáltalán. Örülök, hogy lehetett őket látni dobálni, de tényleg az a kérdés, hogy mik történtek a színfalak mögött.
Hát ez most engem is megfogtál, Bence. A kérdés nagyon jó. Én azt mondom, hogy megint előjöttek azok, amiket szerettünk volna látni, és sajnos meg is láttuk azt, ami gond, és meg is láttuk azt, ami jó. Láttuk azt, hogy Joe Miltonnak hogy erősebb keze van, szerintem lehet, mint Anthony Richardsonnak. Ez az ágyugó jó, tehát kész. Pontatlan, de baromira erősebb tud dobni. Aki még ugye J.J. McCarthy-nál tudtuk azt, hogy ezek az outside passzoknál nagyon-nagyon-nagyon pontatlan, ez bebizonyosodott, de amúgy nagyon stabil volt, és nagyon jól interjúzott. Bo Nix ugyanez. Tudtuk, hogy pontos, de tudtuk azt, hogy nem igazán az a gunslinger. Kiderült ez is. Ezzel nincsen semmi gond, és szerintem hogy itt ezekre a játékosokra ez a what you see is what you get nagyon-nagyon igaz lesz, és én azt mondom, hogy szerintem ők ezzel győztesek. Tehát egyre jobban erősödik meg az, hogy mire számíthatok valakitől. És én szerintem, akit most így mondanom kéne, hogy valamint változott az érték, az J.J. McCarthy. Szerintem egyrészt, hogy nagyon-nagyon szükség lett nagy és komoly franchise-oknál irányítóra, tuti, hogy felfele fogja őt húzni ez. Tehát J.J. McCarthy-nak úgy, hogy ott van egy NCAA kupa zsebében, nagyon-nagyon jó lendülettel jön, úgy, hogy Jim Harbaugh megjelent, egyre többet beszél majd róla, mert beszél róla, azt se felejtsétek el, és az nagyon fontos ott a berkeken belül. Biztos vannak ilyen happy hour sörözések az edzők és GM-ek között, ahol szóba jön. Szerintem J.J. McCarthy-ban most felhajtó van, én már őt látom a top 20, akár még top 15-ben is.
Hú, ez nagyon jó, hogy ezt mondtad, ezt a Harbaugh párhuzamot, és tök igazad van, mióta Harbaugh-t kinevezték, azóta McCarthy megy fel a bordokon, és igazából úgy, hogy a Combine meg nem csinált semmit, maximum nyilatkozott, és nem tudom, valahogy így szó nem volt arról, hogy McCarthy, amit mondtál, hogy top 15, és most már abszolút elképzelhető, és nem feltétlen azért szerintem, amit a Combine-on csinált, lehet ez a Harbaugh effektus, ez tök jó megközelítés, Peti.
Fél, szerintem mindenképp van egy felhajtó ereje. Én tényleg úgy gondolom, hogy hogy nem teszteltek rosszul, és szerintem a drillek sem mutattak rosszul, és továbbra is kimondom, srácok, korai harmadik napos pick lesz, Michael Pratt, tudom, hogy pont Hurry nagyon lehúzta őt, figyeljétek ezt a srácot továbbra is. Nekem nagyon tetszik. Igazi, tehát ha backup QB-t keresel, akinek benne van az, hogy kezdő irányító upside-ja legyen, az Michael Pratt. Ő tipikusan most az.
Egyébként nekem még Rattler is tetszett. Az atlétikai számok azok annyira nem mentek neki, de végignéztem a passzoló drilljeit, és nagyon jó ütemben, nagyon pontosan, de McCarthy-nál pontosabban dobálta azokat a kifele passzokat. Tehát Rattler is egy ilyen jó backup irányítónak simán elmehet. Tehát, hogy amíg Rattler volt az, aki így tetszett.
Én el tudom hinni, hogy ez a... Mondom, nem rossz ez a class, és az a baj, hogy nem az a baj, de pont ezek az irányítók nyerhetnek a legtöbbet, mert a top 5, top 4 irányító, most akkor fogalmazzunk így, az biztos, hogy olyan franchise-hoz fog kerülni, akik nem jók. Utána itt pont ez a Bo Nix, J.J. McCarthy, Penix valahogy, csak én Penixnek nem vagyok azért annyira nagy híve, Rattler, ezek a srácok pont elkerültnek egy olyan franchise-hoz, ezt mondjuk, hogy figyú, elcsúzunk rád most egy másodikot, mert látunk benned valamit, meg félek, hogy elvisz téged valaki más, na az irányítónk öregszik ki, annyira nem bízunk benne, láss mondjuk egy Giant, egy Michael Pratt szerintem tök jól járnának, és egy kicsit úgy gondolkoznék, hogy itt innen fog kikerülni, legalább egy Pro Bowler ezekből a nevekből szerintem ott lesz, srácok.
Ebből a Rattler, Milton, Pratt trióból?
Rattler, Milton, Pratt, Bo Nix, McCarthy-t nem teszem ide, mert nekem olyan négy, akit mondtam, és igen. Igen.
Így annyira nem érdekes a kijelentés, hogy Nix meg esetleg Penixet is beleértett, mert benne van. De arra a háromra rámondtad volna még, hozzácsapattad volna Peti Sam Hartmant is, aki na ő borzalmasan nézett ki szerintem, de az kegyetlen volt, amikor ő csinált bármit. Még őt oda dobtad volna, és onnan lesz egy Pro Bowler. Hát arra, abban megfogadhattunk volna valamiben.
Vagy Kaden Slovis, aki kezdte a USC-ben.
Igen.
Na, ő lesz az új megváltó, besült, elment a Pittsburghhöz, ott is besült, aztán elment a BYU-ba, hogy nagyon szürke volt, az futott egy 4-5-5-öt, meg egész jó atletikai számokat hozott, de senkit nem fog érdekelni. Meg hát Devin Leary volt annó a nagy kedvencem, de meg kiöregedett időközben. Szóval figyelj, érdekes volt ez a combine, szerintem egész jó dolgokat tudtunk meg, de na, azért jó ez az irányítók lesz, de szerintem tényleg pont jó franchise-hoz fog kerülni valamelyik, és jó lesz. Én Michael Prattet most nagyon érzem.
Matyi, bármi hozzáfűzni való még?
Nem igazán, esetleg annyi, hogy én abban bízom, hogy nekem nagy kedvencem Jordan Travis, hogy ő a sérülése ellenére is képes lesz majd, hát valaki el fogja vinni, és akkor ott ugyanúgy először csak cserének, aztán majd valahogy beállva hirtelen már ultimate jó játékosnak. És jól kezdődni tovább válni, és ő nekem egy nagy kedvencem.
Draftolható lesz szerinted? Vagy UDF-a lesz?
Mindenképpen draftolható lesz. Biztos, hogy benne, hogy el fogják vinni. Annál sokkal nagyobb tehetség, hogy én bevallom, ha jelenleg tippelnem kéne, erős tipp, de egy ilyen harmadik kör végi kompenzációst valakire el fogsz enni.
Lehet.
Én Rattler-ről érzem ezt, és hát ték, de szerintem Rattler-t hamarabb ki fogják húzni, mint Penny.
Ez valóban elég. Hát ez szerintem jó is lesz így zárszónak a kombányról. És hát eljutottunk az adás végére, srácok. Még egy nagyon fontos dolog van. Most így az off-seasonben indítottunk egy Fumble Forum Madden ligát, ami igazából már az első szezonnak a közepén is túl van, gyakorlatilag egy hét alatt, úgyhogy nagyon pörögnek az események. De lehet jönni a Discordra és csatlakozni, tök jókat beszélgetünk róla, tényleg ilyen két naponta gyakorlatilag lehet meccset játszani egymás ellen, a gép ellen. Chris mindenkit megtanít, hogy kell igazából jól meddenezni. Én is elég zöldfülű voltam, és amúgy egész jó eredményeim vannak, úgyhogy mindenkit biztok, hogy jöjjön, aki szeretne egy kicsit meddenezni bármilyen platformról. És hát köszi mindenkinek, aki végighallgatta ezt az adást. Próbálunk aktívak lenni, és egyre több témában elmondani a véleményünket, akár free agency, akár draft. Nagyon sok mindennel készülünk, lesz olyan mock draft is, amiben mi is részt veszünk, hallgatók is részt vesznek, aki esetleg ilyenbe szeretne részt venni, az is jöjjön a Discordra, és mindenre nyitottak vagyunk, és ezt srácok, nektek pedig köszönöm, hogy itt voltatok velem ebbe a röpke 70 percben, és hát mindenkinek további szép hetet. Sziasztok!
Hello, sziasztok!
Sziasztok!